gyakorlatilag most ott tartunk, hogy el kell adnod magad, hogyha filmhez akarsz jutni. Az egy más kérdés, hogy nem kell lesz. Mert pont az ilyen még soha nem volt, mert általában a hatalmak megveszik a tehetségeket, de legalább a második vonalat. Itt most ez a hatalom még nem vett meg senkit. Mert olyan rendezőkkel dolgozik, ami teljesen szakmaiatlan.
Muhi András filmproducer több mint 250 filmet jegyez producerként, ő vezette a híres Infort stúdiót is. Azt mondja, hogy a Bernát Szilárd által rendezett, Vilmányi Bennett és Túróczi Szabolcs főszereplésével készült Larry volt az utolsó alkotás, amelynek készítésében részt vett. A Selfie-ben Muhi Andrással beszélgettünk kultúrpolitikáról, a filmesek lehetőségeiről és arról, hogy felvennie a telefont, ha K.L. Csaba keresné egy munkával.
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, én Nagy András vagyok, ez pedig a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Muhi András a vendégünk, filmproducer, aki nem is tudom hány filmet jegyzel, András, pályafutásod során hány film alkotásában vettél részt?
250.
Ezt így pontosan tudod?
Hát igen, de lehet, hogy 252, de lehet, hogy nem, csak több lehet. Tehát 250-ben biztos, igen, ebből csak, igen.
Mi az a legutóbbi film, amit láttál a moziban, és magyar filmről van szó?
Ami nem az enyém?
Ami nem a tied.
Hát a legutolsó, amit láttam, az a 6-7 volt, ami egy nagyon jó első film, és előtte láttam a Blokádot. Egyébként, ahogy mondjam, mindent látok. Tehát így le tudom rövidíteni. A lehetőség szerint az összes dokumentumfilmet, kisfilmet és animációt is, ezt egyébként egyre nehezebb, amióta nincs filmszemle. Most ezért, azért vágok ebbe bele, mert azért a 250 film, ilyenkor mindenki azt gondolja, hogy 250 játékfilm, nem. Én a magam részéről egész 20 éves pályafutásom alatt, illetve most már 23 éves pályafutásom alatt mindenevő voltam. Tehát ez a 250-es szám, ez úgy alakul ki, hogy 120 kisfilm, 80 dokumentumfilm, 40 játékfilm, és olyan 10-15 animáció, inkább 15, tehát fölötte vagyunk a 250-nek, és a 40 játékfilmen belül olyan 15 európai koprodukció, tehát 25 tisztán Magyarországról finanszírozva, és 15 pedig, hát ahogy kéne dolgozni.
Uh-huh. Melyikre vagy a legbüszkébb? Lehet, hogy ez a kérdés,
nem,
nyilván
nem,
mindegyik.
Nem, ez egy nagyon... Nem, ez nem így van. Hát a legbüszkébb az általam vezetett Infork stúdióra vagyok. Az 2000-től 2010-ig az egy fantasztikus tehetségfelfedező műhely volt. Tehát úgy képzeld el, hogy mind a négy műfajban nagyítóval kerestem a tehetségeket, és az egy nagyon erős évtized volt. Tehát csak mondom azokat, akik a legmesszebb vergődtek azóta. Fligauf Bence nálam készítette az első filmjét, az még kisfilm volt, de Nemes Jeles László, aki ugye Oscar-díjig és Cannes-i nagydíjig jutott, ő is az Inforkban kezdett, tehát erre vagyok a legbüszkébb, ennek a négy műfajúságára, plusz a társaim, a Hartai László és Muhi Klára, ők paralel, ugyancsak Infork zászló alatt megágyaztak a mozgókép és média ismeret tantárnak. Az gyakorlatilag mi gründoltuk ki, konkrétan a Hartai Laci, és a Klárival együtt írták az akkori NAD-ba a tantárnak a menetét, ők írták meg a vezértankönyveket. Szerintem az első 400 tanárt mi képeztük ki, és hát azt gondolom, hogy lehet, hogy ez volt a legnagyobb tett, kár, hogy ezt is lefejezte a jelenlegi hatalom, mert holott, ugye van-e fontosabb tantárgy ma, kérdezem itt a Szabad Európában, mint a média ismeret. Tehát jó szerint eltörpül most már mellette a film esztétika, de hát az meg ugye már művészet, legalábbis bizonyoságai, úgyhogy ezekre se vonnám meg a vállamat.
Mikor vették ki ezt a NAD-ból egyébként?
Hát olyan értelemben nem vették ki, hogy te elgyengítették. Tehát egyszer lezuhant az óraszám, másrészt elértük azt, hogy hogy kiemelt érettségi, van erre valami szó, tehát amitől fontossá válik a tantárgy. És egyébként az ELTE-n már, és Pécsen, Szegeden kifejezetten, ezen a három egyetemen biztos, de lehet, hogy máshol is, talán még Esztergomban, kifejezett mozgókép és média tanárképzés zajlott 5 éves menetben. Tehát ez nagyon komolyan lett véve, és gondolhatod, hogy milyen elképesztő nagy eredmény valós egyetemi vagy szervezeti háttérnek az Infork stúdióból, ami egy KFT, kibulizni, hogy a 7.-8., illetve a gimnáziumi 3.-4. osztályban heti 2-2 órában lehetett előadni ezt a tantárgyat, miközben a nagy tantárgyak, az irodalom, a matematika és az összes többi nagy tantárgy ugye 1 óráért ölni tudna, és akkor mi ott oldalvizen bevittük ezt a tantárgyat.
Mi volt annak az oka, hogy ezt elgyengítették, ezt a kezdeményezést, politikai okot gyanítottam?
Hát semmi más nem, persze. Hogyne. Hogyne. Hát pont erről szól a muzsika. Hogy nehogy már olvasni tudjál a sorok között. Hát a propaganda gyár ellen pont ez a tantárgy jelenthetne némi fogodzót. Uh-huh.
Mondtad, hogy láttad a blokkádot.
Igen.
Miről a véleményed? Ugye a legfrissebb hírek arról szólnak, hogy amikor Csákvári Géza, ismert filmkritikus, kurzusfilmnek nevezte ezt az alkotást, akkor a film rendezője őt hanyatt is lökte a díjátadót megelőzően.
Igen, igen.
Egyáltalán mi az, hogy kurzusfilm? Szerinted is a blokkád az egy kurzusfilm?
Hát egyértelműen persze. Uh-huh. Tehát most az utóbbi 3 évben gyakorlatilag úgynevezett történelmi és kurzusfilmek készülnek. Ugye a kurzusfilmek a féltörténelemmel, mint az Elkurtuk, vagy elnézést a szóért, vagy pedig most a blokkád, és hát majd nyugodtan várhatjuk a következőket is, tehát jönnek majd még a többiek is. Uh-huh. Én a magam részéről azt gondolom, hogy mindenki úgy interpretál, ahogy akar. Tehát ugye művészi szabadság van, hogyha valaki úgy látja, ahogy a blokkád alkotói, ám tegyék. De a kérdés az, hogy milyen esztétika, milyen mozgóképi nyelv alapján teszik, és hogy néz ki az a forgatókönyv, milyen a casting, hova van letéve a kamera, milyen a rendezés. Szóval egyébként a fiatalember nálam indult, ő is, ez a tősér Ádám. Az első kis játékfilmét a híres Infor stúdióban készítette, ezzel is mutatom, hát akkor is világos volt az ő politikai hozzáállása, de ez engem nem érdekel. Tehát normálisan ez teljesen érdektelen, hogy ki mit gondol otthon, vagy a kocsmaasztal mellett. Engem a filmterv érdekel, elolvasom a szinopszist, a forgatókönyvet, elkezdek beszélgetni, vagy van benned egy film, vagy nincs. Uh-huh, uh-huh. És egyébként az meg, hogy az a filmterv, az hol tart a magyar filmfolyamhoz képest, még jobb, hogyha az európai porondon is megállná a helyét.
Tehát akkor a probléma, ha jól gondolom, inkább az, hogy hogyan osztja el a magyar állam a forrásokat, és nem az, amilyen filmek születnek. Mert valóban, ahogy a művészi szabadság megengedi, lehet ABCD módon szemlélni a világot, és ennek megfelelően lehet alkotásokat létrehozni. Ha jól veszem ki a szavaidból, inkább akkor ott billen el a dolog, hogy csak és kizárólag ezek az alkotások kapnak finanszírozást.
Hát nézd, ott billen el a dolog, amilyen módszerrel, amilyen rendszerben osztják az adóforintokat, az állami pénzt, úgy egymás közt szólva. Tehát az, hogyha egy valós szakmai döntőbizottság dönt például erről a filmtervről, akkor nem biztos, hogy átmegy. Tehát ugye ez mindig a vert seregeknek a problémája, hogy és azért mondják, hogy most mi jövünk, mert ideig ti voltatok, tudod, uh-huh. És akkor ők jönnek. És közben ez borzasztó buta hozzáállás, ugyanis a normális időszakokban, például mondok egyet 2004-től 2010-ig, az egyes műfajoknak a megválasztott vezetői ajánlották azokat a szakembereket, akik aztán döntöttek mindnyájunk filmterveiről. Uh-huh. Tehát az nagyon más, mint a jelenlegi helyzet, hogy a fene tudja, hogy került oda a Kál Csaba, meg a barátja a Lajos Tamás, és ők rámutatnak erre a fiatal emberre, hogy na, Ádám, akkor most te megrendezed a blokkádot. És a producered meg, most hirtelen nem is tudom, talán Lajos Tamás volt, de igen, Lajos Tamás volt a producer, érdekes. Uh-huh. Tudod? Tehát, hogy teljesen fordítva ül a lovon az egész jelenlegi kultúrpolitika, a teljes kultúrpolitikai irányítás, és borzasztó károkat okoz. Uh-huh. Épp ezért.
Ha sokan a filmszakmából úgy vélik, hogy Andy Vajna alatt például még teljesen normálisan lehetőségekhez képest teljesen normálisan történt az elosztás, és egy ilyen valahogy kiegyensúlyozottabb volt, a szakmai alapú volt a döntés.
Nagyon rossz a vélemény a Andy Vajnáról is, tehát gyakorlatilag ami jelenleg van, az az Andynek a beteljesítése. És most visszakanyarodok a beszélgetésünk elejére, lévén, hogy én négy műfajú producer vagyok, és nincs több műfaj a filmben. Tehát én ráláttok az egész magyar filmfolyamra, és azon belül a számok alapján mondtam, hát ahogy mondtam, a kisfilmben piacvezető voltam, a dokumentumfilmben is, és a nagyjátékfilmben is nagyon az első háromba. Volt olyan év, hogy első, volt, hogy harmadik. Tehát, hogy ezt most csak azért mondom, ja, és az animáció is. Tehát én ott voltam az összes szakmai megbeszélésen. És ehhez képest mondom, amit mond, szinte egyedüli tanuként. Mert ilyen nincs, aki minden műfajban ott ül a vezetők között. Na most ehhez képest nekem borzasztóan fáj, ami a játékfilmeseknek még jó volt, hogy az Andy a játékfilmet valóban levédte. De az összes többi műfaj ment a kukába, és az oktatás ment a kukába, és a forgalmazás, és a minden. Uh-huh. Tehát, érted? Tehát a filmkultúrának, hogyha a játékfilm a 30%-a, akkor is a 70% kukába ment. Na most ezen belül pedig már az Andy nem a szakmával egyeztetett döntőbizottsággal dolgozott, hanem az ő általa kijelölt öt ember akár élete végéig maradhatott volna a döntőbizottsági tag. Az öt ember pedig tisztán levezethetően olyan öt ember volt, akiben ő megbízott. Na, ez a lényeg, amit idáig mondtam. Egyebekben valóban akkor még születtek nagyon megmutatható játékfilmek, én magam is készítettem, vagy 8-at, vagy 9-et, azzal együtt, hogy szóba se álltunk egymással, tehát nem bírtuk egymást. Uh-huh. De becsületére legyen mondva, afféle üzletemberként neki ez nem volt fontos, hogy mi szeressük egymást. Ő látta, hogy minden egyes filmem valamiféle, hát én ugye szerzői filmekben vagyok, tehát fesztivál eredményeket érek el, hol berlini aranymedvét, hol berlini ezüstmedvét, hol Karlovivári-ba a Kristályglobusz, tehát minden filmem, ez a 8, felmutatható valós eredményt ért el, ami mellesleg országimázs. Ugyanis ott jól jön ki Magyarország, hiszen nyert egy filmje. És akkor egyébként aki mondjuk Berlinbe vagy Cannes-ba, aztán utána azt viszik az egész világba, mint a cukrot. Uh-huh. Tehát a legegyszerűbb országreklám.
Uh-huh. Visszatérve a mostani mozgóképdíjra, én úgy hallottam belső forrásokból, hogy nagyon sokáig az volt úgy szólt a várakozás, hogy a Larry kapja a fődíjat. És a leges-leges legutolsó pillanatban módosították ezt, és a blokkád futott be végül. Ez így van?
Képzeld, ezt én is hallottam. De hát ezt nem lehet bizonyítani. Te honnan tudod? Te kitől hallottad?
Névtelen források.
Jó, majd kint beszéljük meg. Hallottam ezt. Aha. Sőt, annyira konkretizálva, hogy még háromkor úgy voltak egymás mögé rakva a DVD-k, hogy a Larry a fődíjas.
Igen.
Na most a Larrynek én vagyok a producere. És szerintem az elmúlt évek legjobb magyar filmje, ezért meg azért. Tehát teljesen természetes lett volna számomra, annak ellenére, hogy például én bojkottálom ezt, én lense voltam, én évek óta nem járok le, bla, csak ugye a filmjeimet, már elnézést, hogy ezt így mondom, mindig megkérdezem a stábtól, hogy szeretnének-e részt venni, értelemszerűen ezek alapból fiatal stábok, indítanák a pályájukat, mindig azt választják, hogy igen, mutassuk be azért a filmet, mert hogy a film, szóval ehhez lehet mondani ilyen romantikus dolgokat, és tényleg én 250 film után könnyen vagyok ilyen nagy legény, hogy akár nem mutassuk be. Az első filmemnél valószínű, hogy én is egy puhában állnék hozzá, tehát ez nem kritika a részemről, csak mégis megengedem magamnak ezt a luxust, hogy én köszi szépen, én nem veszek részt.
Én úgy hallottam, hogy többen föl is álltak a díjátadón, és ki is mentek pont emiatt, hogy ez sokan úgy érezték, hogy ez egy méltánytalanság.
Ezt én nem tudom, mert nem voltam ott. Uh-huh. Én konkrétan a Túróczi Szabit hallottam, aki teljesen, hát az egyik főszereplője a Larrynek, és teljesen elkötelezett a film mellett, ő is azt valószínűleg ilyeneket mondanám, mint én, hogy fantasztikusan az egyik, vagy a legjobb film az utóbbi években. És amikor kiderült, hogy nem a Vilmányi Bennett kapja a legjobb főszereplőnek járó díjat, akkor ő nagyon látványosan elhagyta a termet. Én ezt hallottam a zuhanyhíradóba, de a továbbiakat nem. Uh-huh. Nem hallottam.
Uh-huh. Ha mondjuk K.L. Csaba felhívna téged, csörög a telefon, és szevasz András, figyelj, volna itt egy ilyen film elképzelés, szeretném, hogyha te producerelnéd, vállalnád?
Biztos, hogy nem.
Biztos, hogy nem.
Igen, most így bocs, hogy elnéztem. De igen, de valójában annyi minden átfutott az agyamon, tudod? Nem, egyértelműen nem. Uh-huh. Tehát természetes, hogy nem. Uh-huh. Nem, csak tudod, azért mégis az ember így bele van pörögve ebbe az utolsó 13 évbe, aminek tényleg az utolsó 3 évét ez a K.L. Csaba teszi tönkre, legalábbis az ő nevével van fémjelezve. Nem, tehát ez az elhomályosodás az nem arról szólt, hogy de jó lenne, ha hívna.
Mennyire jellemző egyébként a filmszakmában ez a fajta, hogy mondjam, Mephisto dilemma? Mert ha Magyarországon filmet akarsz készíteni, legyél akár operatőr, színész, vagy bárki a stábból, igazából más lehetőséged nem nagyon van arra, hogy ténylegesen megfinanszírozott produkciókban részt vegyél, csak akkor, hogyha a mostani, hogy mondjam, filmszakma vagy kurzus filmjeiben részt veszel, még hogyha szájhúzogatva is.
Hát nézd, az a dráma, hogy ez maradt esélyként. És filmtörténetileg egyébként a magyar filmrendező gerince nagyon sokszor megtört, és nyilván a stúdióvezetőké is, elég ha a Bódira gondolok, vagy Szabó Istvánra, akik hát azért nagyszerű tehetségek voltak a maguk idejében, és hát az életmű is nem akármilyen. Ott is nyilván arról volt. Szóval abból kell kiindulni, hogy a film az mindig más, mint a többi művészeti ág, mert nem lehet nagy pénz nélkül csinálni. Tehát, hogyha te úgy csinálod, ahogy kell, ipari körülmények között, akkor 100 milliókról vagy milliárdokról van szó. És akkor most nem kezdek el hollywoodozni, hogy ott micsoda pénzből készülnek a filmek. És épp ezért, mivel a magyar film hagyomány az évi 25 játékfilm, mert akkor most beszéljünk csak a játékfilmről, az körülbelül olyan évi 360 filmtervből szűrődik le. Tehát ez azt jelenti, hogy az összes vágynak a 6%-a teljesül. Na most képzeld el, amikor már évek óta, hát Enyedi Ildikó, aki lehet, hogy most a legnagyobb rendezőnk, 16 évet várt két játékfilm között. Na most, különösen, ha férfiakról beszélünk, megtörik a gerinc. Egyszer csak már nagyon sok mindent megteszel azért, hogy
dolgozhass.
Dolgozhass, és ez nem csak egzisztenciális kérdés, hanem ego kérdés. Na most én azt gondolom, visszatérve a kérdésedre, hogy morális kérdésként csak szerintem a rendező, a forgatókönyvíró és a producer szempontjából merül fel, hogy részt veszel-e egy kurzusba, vagy nem. Szerintem a színész, az operatőr az végezze a dolgát. De egyébként nagyon sok példát tudnék mondani arra, amikor ők is vagy gerincesek, vagy nem. De gyakorlatilag most ott tartunk, hogy el kell adnod magad, hogyha a filmhez akarsz jutni. Az egy más kérdés, hogy nem kell lesz. Mert pont ilyen még soha nem volt, mert általában a hatalmak megveszik a tehetségeket, de legalább a második vonalat. Itt most ez a hatalom még nem vett meg senkit. Mert olyan, tehát visszakanyarodva a blokádhoz, a Tőzsér Ádám 1,5 milliárdból készíthette a blokádot. Igen. Na most mellette, akikkel ő versenyt futott ebben az évben, az első filmesek, azok a legtöbbje inkubátor filmként 80-100 millióból készítette el az első játékfilmét.
És ez egy,
igen, és ez és azok sajnos jobbak lettek, vagy nem sajnos. Tehát én egy Facebook posztomban megjelöltem azt a 8 játékfilmet, ami esztétikailag jobb, mint a blokád a múlt évben. És nem politizáltam. Na most, és ezt így kell csinálni, tehát az teljesen szakmaiatlan valakit úgy bedobni az első játékfilmbe, hogy milliárdok fölött diszponál, miközben még nem csinált játékfilmet. Hát először csinálsz egy 80 milliósat, utána egy 400 milliósat, utána 800 milliósat. Tehát mész fel a grádicson. Tehát gyakorlatilag Magyarországon olyan rendező, aki milliárd, aki ki van próbálva, hogy műfaji filmet, vagy közönségfilmet, vagy akár középre húzó, a polgárnak való filmet készítsen, az a Herendi meg a Goda Krisztina. Mert ők láttak ennyi pénzt. De meg tudnánk mondani, hogy kik azok, akiket aztán fel lehetne idehozni, de nem úgy, hogy egyből bedobod, mint ahogy most a Lóth Balázs, akinek van egy játékfilmje, és ő lehetett a rendezője a Petőfinek, ami 6 milliárdból készül. Tehát az, hogy mondjam neked, az még a Herendinek is valami lenne.
Elképzelhető ez mondjuk a korábbi KGST tagállamokban, bármelyikében, ez a fajta aránytalan pénzosztás és forráselosztás?
Tehát én, ha végig tekintek a magyar filmtörténeten, és mondjuk az 50-es éveket nem veszem, csak a 60-as évektől, akkor én csak az építkezést látom. Tehát a fáradt kádárizmusban is, hogy mondjam, végig kellett menni a grádicson. De ez így van Bollywoodban, így van Hollywoodban.
Tehát a világon...
A világon mindenhol. Tehát, hogy mondjam, a bank, tehát a Los Angeles alsón a bank nem engedi, hogy te kapj egy filmet rendezőként vagy operatőrként, hogyha nem csináltad meg az előző grádicsot. Tehát ott az, hogy 15 millió, 35, 50... 100 és utána a csillagoség. De olyan nincs, hogy te egyből kezdesz egy 150 millió dolláros filmmel. De ilyen Magyarországon se volt.
Milyen esélye van mondjuk annak, aki most végez bármilyen szakon, mondjuk rendező szakon, producerként? Másképp azért haboztam, mert hogy ugye hol végez, szóval mindketten tudjuk, hogy mi történt a Színház és Filmművészeti Egyetemmel, de azért még a képzés létezik, mint olyan.
Igen.
Tudnak ők filmet csinálni? Van-e valaha reális esélyük, hogy Magyarországon filmet készítenek?
Nincs. Hát vagy amíg ez a hatalom van, addig nincs. Az egy szerencséjük van, ami azért egy döntő szerencse, hogy még szabadok a határok. És ugye a fiatalok már tudnak angolul. Tehát én biztos, hogy egy percet sem vacakolnék itt, illetve lehet, hogy megcsinálnám a barátaimmal azt a beugró kis kettest, amit viszont tudok mutatni. Hogy én vagy egy jó kis mester vagyok, vagy pedig művész vagyok. És ugye, nagyon kevés pénzből is lehet nagyon hatásos és nemzetközileg is értelmezhető filmet csinálni. Például a Fligau Bence rengetegje, az másfél millióból csináltuk. A Hajdú Szabolcsnak az Ernelláék farkaséknáját 400 ezer forintból csináltuk. Aztán megnyerte Karlovivárit, az meg Berlin. Na most ez nyilván, hogy a Bencének, de nekem is megcsinálta a karrieremet, mert nekem is az volt az első játékfilmem, mint a Bencének. És én azt teljesen természetesnek tartottam, hogy egy első játékfilmnél áldozatot kell hozni. Tehát ha kapsz 80 milliót az inkubátorba, az is nagyon kevés. Hát az 220 ezer dollár, vagy 250 ezer dollár. Olyan film nincs. Csak az indie filmek. Tehát kvázi indie filmmel indulsz. De hát akkor nagyon összekapaszkodnak, és általában jók is az első filmek. És nekem nem csak az első filmesek miatt fáj a fejem, hanem a jól indult első filmesek hogy fognak második filmhez jutni. Hát itt remek tehetségek kerültek elő az elmúlt 5-6 évben, tudod? Na most a Derékhaddal, akiknek pedig most kéne a legtöbbet dolgozni, Pálfi, Fligauf, Mundrucó, Hajdú, Kocsisági, de az Enyedi Ildikó, de a Sopsi Csárpát, hogy idősebbeket is mondjak, hát ki dolgozik?
És ők mit csinálnak?
Hát ez mondjuk, igen, ez egy kérdés.
Reklámfilm? Ez még létező dolog?
Hát figyelj, egyébként ott is vékonyodik. Hát figyelj, de az mondjuk az pénzt lehet keresni, és egyébként normálisan a reklámban valós technikával. Tehát adott esetben jobb technikával dolgozol, mint egy indie filmben, mint egy low budget filmben. Tehát én mindig küldtem a rendezőimet reklámot csinálni. Ha a kemény mag megvan, akkor nem fogsz elromlani azért, mert keresel egy kis pénzt, meg mellesleg gyakorlod a szakmádat. Uh-huh. Úgyhogy, de már ez is szűkül, ez a piac is eleve szűkül, ahogy a televíziók alól megy ki a szőnyeg, másrészt meg hát ezt is a fiúk már uralják. Uh-huh. Úgyhogy nem. Főleg a középgeneráció egyáltalán nem csinál reklámfilmeket, mert a reklám meg teljesen a ponyván van, tehát divat. Ott 4-5 évenként leváltanak mindenki.
Ja, tehát ott fiatal kell, mindig friss,
persze,
rendület.
Friss hús, igen. Uh-huh. Igen.
Hogyan látod a magyar filmgyártást mondjuk egy ilyen 5 éven belül, 5 év múlva?
Hát figyelj, a filmgyártással nincs baj, tehát ide rengeteg szervizmunka jön, és ugyan most ugye sztrájkolnak a forgatókönyvírók, úgyhogy most lesz egy megtorpanás. De nagyon sok nyugat-európai tévésorozat, streaming sorozat, szóval a filmipar, én úgy tudom, hogy jól működik Magyarországon. Az, hogy a film, tehát az állam által támogatott elvileg közszolgálati, kultúrateremtő filmkészítésnek nagyon, nagyon szomorúan látom a sorsát, mert ilyen rendszerben, ilyen szervezeti keretek között csak ilyen döntések tudnak születni. Jelenleg 5 olyan ember dönt a játékfilmekről, akiknek összesen egy játékfilmjük van. Uh-huh. És ez nagyon, nagyon kínos. És az is a bankban. Uh-huh. Tehát ez, hogy úgy mondjam, ez tükröződik a döntésekbe. Uh-huh. Uh-huh. Tehát ezeket is sokkal jobban lehetne csinálni, egy blokkádot is, vagy egy hadikot is. Hát nyilván hadikra úgy gondoltak, hogy 500 ezer ember fogja megnézni.
Ehhez képest te tudsz számokat?
Én csak egy hónappal ezelőtti, azóta nem figyelem a számokat, akkor tartottak 40 ezernél. Biztos most már 70 ezernél van. De hát már így megy le. Uh-huh. Tehát minél inkább megy az idő, egy műfaji film úgy vékonyodik el.
Uh-huh. A Larryt hányan látták? Elég sokan, nem?
30 ezeren.
És az soknak most számít. Ez, az soknak számít.
Tehát normálisan. Tehát az volt az érdekes, hogy a Larry az részévé vált az értelmiségi közbeszédnek, vagy a középosztálybeli közbeszédnek. Tehát sokkal többen tudnak róla, mint ahányan látták. De hogyha nem lett volna, nem kerül be így a közbeszédbe, akkor az ilyen típusú filmeket 6-12 ezer ember szokta megnézni. És amellett a mai napig haknizunk a filmmel, tehát nagyon sok helyre hívnak meg minket vidékre. Ártmozikba, kultúrházakba, gimnáziumokba, és mindig telt ház fogad minket, és most őszintén szóval nem tudom, hogy ezek beszámítódnak-e, mármint a nézőszámba, de nekem fantasztikus jó élményem van a közönséggel való találkozások nyomán, és nagyon örülök, hogy a Larry a kilépő filmem. Azt kell, hogy mondjam, hogy
ez
méltó.
A kilépő filmed?
Hát gondolod, hogy én fogok filmet csinálni, közben elmondtam, hogy senki nem fog.
Hát de hát, hogy a Szabad Európás interjú.
Igen, szerintem ez sokat fog segíteni.
Mennyire befolyásolja a filmművészetet a streaming szolgáltatóknak az egyre erőteljesebb térnyelése? Hallottam már ilyet, hogy például forgatókönyvíróból, hogyha nagy játékfilmet tekintünk, hiány van sok helyen, az Egyesült Államokban élő barátai mondták ezt, mert hogy mindenki elment a Netflixhez, az HBO-hoz sorozatokat írni, mert egyrésztről szakmailag is ez egy nagyobb kihívás, anyagilag is megéri.
Hát azt nem tudom, hogy mi van a világban, mert én azért egy, mégiscsak, hogyha játékfilmben vagyunk, én a szerzői filmes krecliben vagyok. Tehát volt egy-két kikacsintásom a közönségfilm felé, ezek nem voltak sikeresek. Na most Hollywood az eleve profit orientált. Tehát ott, hogyha születik egy úgynevezett művészfilm, akkor azt mondják, hogy nem baj. De ez sose cél, azt gondolom. Nyilván az alkotóknak lehet cél, de az igazán mély rendezők egyszer csak Európában találják magukat. Tehát az a helyzet, hogy hála a franciáknak, a francia új hullámnak, amelyik ezt a szerzői filmes vonulatot beindította, és szerintem a franciáknak köszönhetjük azt, hogy a mai napig ugye Európa támogatja tehát 8. művészetként a filmeknek a készítését, mert nagyon nehéz a költségvetést akár csak megközelíteni. Tehát ahhoz, hogy profitot csinálj Európába, ahhoz tényleg Cannes-t kell nyerni, vagy Berlint. Biztos, hogy a Saul fia meg a testről és lélekről azt konkrétan tudom, az profitot csinált. De hogy ilyen kiugró siker kell, mert akkor veszi meg 150 ország, és akkor ott annyi pénz folyik be a kasszába, hogy ott akkor az már profit, igen. De egy átlag európai film, akár ha commerce, mondjuk nyilván német vagy a francia nyelvterületen van esély, vagy a spanyol nyelvterületen a profithoz jutni, de ilyen Közép-Kelet-Európában ez egy reménytelen vállalkozás.
Magyar nyelven elkészített filmet.
Igen, igen. Na most, hogy milyen hatással van, nézd, mivel a magyar hagyomány a szerzői film, tehát a rendező diktálta játékfilm készítés. Most állítódik egy kicsit a hajóra, most már jönnek az új nemzedékek, akik már nem ilyen filmtörténet által megsújtottak, már nem feltétlenül művészek akarnak lenni, már adott esetben nem is tudják úgy a filmtörténetet, hanem a millió kép, amit fogyasztottak életük során, abból szűrnek le ezt, azt, amazt. Ők szerintem most már inkább rávehetőek lennének arra, hogy ténylegesen ezeket a kismesteri de nagyon jó minőségű munkákat csinálják, ami például, amit egy sorozat. Mert ugye a sorozatban az egy mágia, hogy nem veszed észre nézőként, hogy közben rendezőcsere történt. Tehát igenis ez egy szakma, és Magyarországon a főiskolán, illetve a Színházművészeti Egyetemen, de az egyéb képzési pontokon, de az Infor stúdióban is nem az volt az érdekes, hogy fel tud húzni a kaptafára a történetet, és a kornak megfelelő színvonalon fotóz le, hanem az volt a kérdés, hogy te hogy látod kicsit másképp a világot, és akkor azt segítsük meg. Ez egy nagyon más gondolkodás, mint az, hogy na gyerünk, írjunk meg egy sorozatot, és akkor 12-en körülüljük az asztalt, és van egy vezetőíró is. Tehát ez egy egészen más történet, ami idáig el volt várva, hogy te ki vagy. Uh-huh. És akkor, amikor azt gondoljuk, hogy a rendezőnk valami olyasmit hozott, vagy egy forgatókönyvírót, amit érdemes megpempőzni, akkor nem a felé lögdössük, hogy ott a kaptafa, és ezt most felejtsd el mindazt, ami egyedi ebbe, hanem pont azt pempőzzük, hogy az egyediség legyen, maradjon, sőt, az fejlődjön. Uh-huh. Tehát ilyen értelemben szerintem a mi középgenerációnkra csak nagyon általánosan hat a sorozatok világa, ami egyébként valóban legyőzte már a játékfilmek világát, de az új nemzedékek abszolút alkalmasak lesznek erre.
Előbb egy pillanatra szó esett a profitról. Magyarországon ekkora piacon mondjuk nézőszem tekintetében hány néző esetén válik nemhogy profitábilissá, de mondjuk nullszaldósá egy átlagos költségvetésű film. Hány ember kell, hogy beüljön a mozikba szerint?
Hát alsó hangon 1 millió.
1 millió.
És 1 millióan nem ülnek be.
Hát nem.
Nem. Tehát azt gondolom, hogy például a csehek meg a lengyelek, akik szerelmesek a saját nemzeti filmjeikbe, ott valóban beülnek ennyien, meg még többen is. Uh-huh. Tehát például a cseheknél egy időben szinte csak commerce filmek készültek, és az állam nem nagyon támogatta a filmgyártást, a dokumentum filmgyártást támogatta. És mégis van cseh film. Uh-huh. A lengyelek meg azáltal, hogy 40 millióan vannak, meg Amerikában is vannak jó páran, tehát nekik van esélyük profitot készíteni. A Herendi Gábor hiába nézik meg a valami Amerikát 500-ren, nem tud profitot csinálni. Ráadásul úgy, hogy ugye a magyar televíziók van, ő egészen botrányosan kevés pénzt fizetnek. Igen.
Uh-huh. Ez meglepő, hiszen ott lenne még egy lába ennek az egész.
Igen, és akkor most a DVD korszaknak vége,
igen,
ami egy ilyen pótlulagos forrás volt. A streaming csatornáknak el tudjuk adni, tehát szemmel láthatóan az HBO vagy a Netflix egyébként elég gyorsan, ahogy a moziból kikerülnek a magyar filmek, ott megjelennek, de ezek a környékbeli, tehát a Közép-Európára sugárzó Netflix és HBO, tehát egészen más összeget kaptunk, amikor az amerikai Netflixnek adtuk el.
Nagyságrendileg meg?
Ha!
Tényleg?
Nagyon. Uh-huh. Nagyon. A Enyedi Ildikónak a Test és Lélekről című filmjét.
Uh-huh. Ez hogy történik ez a díszabás? Gondolom, hogy a vállalaton belül kitalálják, hogy akkor
közép-kelet-európa az ennyit ér. De az a jó, hogy ez már a producer ott már elnöki pozícióba csak bólogat, mert a sales agented intézi.
Aha.
Tehát hála Istennek legalább ehhez már nem kell érteni. Csak úgy tudni kell, hogy mi van, de nincs elég kapcsolatod a világban, mert ugye egy jó világforgalmazó az évi, mit tudom én, 20-30-100, meg az évekre visszamenően tolja maga előtt a filmjeit, és ehhez képest mindenkit ismer, aki a világon, akinek ez egyáltalán eladható. Uh-huh. Tehát én ezt Budapestről örülök, hogy legyártom az adott filmet.
Uh-huh. Utolsó kérdés, mivel foglalkozol most? Mostanság?
Most?
Hát... Azt mondtad, hogy akkor a Larry-vel megtörtént a kilépés,
Igen, igen. Volt még egy, hát három játékfilmmel búcsúztam, még volt az Átjáróház, a Madarász Istinek a filmje, az például közönségfilmnek készült. Nagy meglepetésemre, meglepetésünkre nagyon kevés nézőnk volt, viszont ez is elkezdett fesztiválokon nyeregetni, mert nyert Brüsszelben, meg még valahol. És akkor a Csúlya László és a Nemes Annának a Szelid című filmje, ami Amerikában indult, a Sundance-en, és ott még magyar film nem volt, és a Sundance...
Az nagy dolog.
Ha, nagyon nagy. Tehát ez a negyedik legfontosabb játékfilmfesztivál, plusz nagyon kicsi a mezőny, 12 filmbe kell beférni. Úgyhogy, vagy 10 film volt csak. 10 film volt csak. Tehát, hogy az nagyon nagy dolog volt. És a Szelid egy komoly fesztiválkört futott, meg komoly világforgalmazója van. Uh-huh. Tehát abban még benne van a blues. Magam részéről most megválasztottak a Filmművész Szövetség elnökének. Tehát marha nagy szerencsém van, mert épp nem volna mit csinálnom. Tehát ahogy épp előtte mondtam, hogy sokat vagyok Horvátországban, mert ott nyaralgatok, hát remélem, hogy ősztől egy kicsit megint felpörög az élet.
Ha változnának a körülmények, azért még nyilván vissza térnél a
produkció. Ja, hát az természetes. Hát ez borzasztó, tehát én soha nem hagynám abba. Illetve elvárnám a barátaimtól, hogy szóljanak, amikor már nem megy. Uh-huh. Mert egyébként nem örök a tehetség, nincs bérlet.
Bírnád ezt a kritikát?
Bírnám, de sőt, ezt őszintén, ezt mondtam is a környezetemnek, de majd onnan is látszana, hogy elkezdenék nem meghívni a nemzetközi fesztiválok az újabb filmjeimet, és akkor az egy nagyon világos visszajelzés. Idáig mindig eltaláltam körülbelül. És én nagyon sajnáltam, hogy például a Jancsó Miki bácsi, vagy a Mak, vagy a Szabó az életműhöz méltatlan utolsó filmekkel búcsúzott a szakmától. Tehát szerintem nem érdemes a szobrokat ledönteni. Úgyhogy lehet, hogy még jót is tettek velem ezek a hülyék, hogy levettek a sínpáról. Egyébként sokat olvas irodalmat, képzőművészet érdekel nagyon. Zenét is egyre jobban merülök bele. Tehát próbálok visszamenni közönségnek. Ilyen minőségi közönségnek.